És a mi rádiónkban a kedves hallgatók segítségével próbáltuk azt feszegetni, hogy mennyire vagyunk tisztában, és mennyire tudjuk kitolni a mi határainkat és korlátainkat. Ez volt különben a mai napunk témája is, és nem hiába, hiszen mondtuk önöknek, hogy egy olyan világutazó lesz ma a vendégünk, aki én azt mondom, hogy nem ismer lehetetlent, és mindezt megírta egy nagyon szép könyvformájába is, amelyet ha meg tudok emelni, akkor hamarosan be is mutatok a kedves hallgatóknak webkamerán keresztül. Itt van velünk Nagy Bendegúz, kerekesszékes világjáró, illetve elkísérte őt kedves barátja is, Borkuti László, aki ennek a nagyon szép könyvnek a kiadója is egyben, szerkesztője is, hát ugye Bendegúznak a barátja. Jó reggelt, szervusztok!
Jó reggelt, sziasztok!
Bendegúz, szeretném, hogyha egy picit mesélnél a világutazó énedről, de még mielőtt oda eljutnánk, szeretném, hogyha egy picit magadról is mesélni. Milyen típusú gyerek voltál, mi az, ami téged érdekelt, és hát hogyan kerültél kerekesszékbe, mert ugye gondolom ezt mindenki megkérdi tőled, hogy az élet az hogyan változik, milyen formában.
Hát, ha megmeri kérdezni.
Hát mi megmerjük.
De gondolatban mindenkiben felmerül ez.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek Vásárhelyen. Én sokat jártam Vásárhelyen a gyerekkoromban, itt lakott a nagyanyém a Sportiver utcába, úgyhogy most már nem ismerem annyira Vásárhelyet, de régen elég jól ismertem. A lehetetlenről annyit például, hogy lehetetlen például Kolozsváron délután leparkolni a belvárosba. Lehetetlen volt tegnap. Nem is abszolváltuk elsőre, hogyha másodszorra sikerült, csak főleg a rendőrök elküldtek elsőre. De nem voltak ilyen kedvesek, tehát pedig kint volt ilyen, ugye kerekesszéke közlekedni, kint az engedély is, és a világ bármely részén, tehát tényleg én ilyet nem láttam, még Oroszországban sem volt ilyen, elküldtek volna egy már helyről, és nem volt a kocsi útba.
Hát magamról,
a lehetetlenről ezt kiveséztük, igen. Egyébként az ember szerintem olyan az ember, mint fajta, hogy ameddig él, addig mindent megtesz azért, hogy életben maradjon, és tehát egyik kedvenc filmem az Élet szép, a Lávitájébb élet, az teljesen képetesen illusztrálja, hogy az ember tényleg bármire képes. Tehát nem az én életemről van szó, de az a film tényleg elképesztő. Tehát nekem, tehát az én szempontomból az érdekes, hogy nekem tényleg van két életem, vagy a bikini is megénekelte. Van egy normális, viszonylag normális civil életem Magyarországon, meg itt Európában, ahol próbálok, én egyébként mérnök vagyok, építészmérnök, tehát próbálok mérnökként, meg emberként is normális, civilizált körülmények közepette élni, meg létezni Magyarországon per pillanat. És van a másik, amikor ezt az életemet egy bezárom, és elutazok valahová, akkor úgy próbálok utazni, mint régi időkben a nagy vagy kisebb utazók is. Tehát, hogy teljesen elfelejtettem életemet, hátizsákkal, és lehető legtöbb idegen kultúrát megismerni, találkozni emberekkel, és így végigjárni az életnek a bugyrait.
És mindjárt mesélünk erről a könyvről is. Mennyiben nehezítette meg az életed a kerekesszék, és hogyan sikerült felvenni a harcot a mindennapokkal? Sokan azt mondják, hogy ha egyszer kerekesszékbe kerülök, akkor ott mindennek vége, akkor már nem hagyom el a szobát, vagy ha elhagyom, akkor is nehézkesen, egy csomó minden vár bennünket a nagyvilágban, amelyre nem vagyunk felkészülve. És akkor te mégis úgy döntesz, hogy bár ugye, ha jól tudom, egy sportbaleset nyomán kerültél kerekesszékbe, mégis úgy döntesz, hogy ez a te életedben nem lesz egy ilyen típusú akadály.
Igen. Tehát az, hogy az ember egy hasonló baleset, a betegség után hogy képes és képes-e felállni, az elsősorban a családon, meg a barátokon és a környezetem múlik, és másodszorban az embernek a hozzáállásán, a mentalitásán. Tehát, hogyha a környezet annyira bátorító és segítő, hogy lehetővé teszi az embernek a felállást, az újrakezdést, akkor még azokat is segíti, akik nem akarnak, aki, hogy mondtad, be akar zárkózni a szobába. Hát az én esetemben szerencsére mind a kettő fennállt, én egész életemben sportoltam, de elég fegyelmezett ember voltam ilyen szempontból. Tehát ez egyértelmű, ez egy tragédia, ezt nem lehet elbagatelizálni, ez egy tragédia, az ember majdnem 20 évesen megint előről kezd mindent, a teste lebénult, tehát gyakorlatilag ezt így lehet necsetelni sokáig, hogy milyen szörnyű ez az állapot. A kerekesszék maga látható része az a legkisebb, olyan, mint egyiknek a csúcsa, tehát minden más, ami... abból derül ki leginkább, hogy rengeteg barátom már meghalt, tehát rengeteg ismerősöm barátom, aki így 25-30 éve szintén kerekesszik, és már meghaltak, tehát sokan. Majd meg nem figyelnek oda, különböző betegségek, vagy fertőzések, megyekbe szal, illetve veszélyes a helyzet sokak számára. Azt is mondják, hogy a minden székbe töltött év duplán számít. Tehát ezek szerint most már 70 éves formal vagyok.
Tényleg,
és szerintem sokáig. Igen, remélem, hogy megérem a százat is, ilyen számítás szerint. Szóval tényleg annyira megviseli az embert, az embernek a szerveit, meg a testét is, hát folytonosan, tehát egyszerűen mi nem állunk föl gyakorlat, és az ülő életmód az nem az ember volt kitalálva. A majom sem ülő életmódot folytatott, hanem négy lábon közlekedett, négy végtagján, tehát az ülő az nem nekünk kitalálva, és így hát az élet nehéz, de én azt szoktam mondani, hogy ebből kell kihozni a maximumot.
Hát rád nézve szerintem ebből semmi nem igaz. Tehát, hogyha rád nézünk, akkor nem azt mondjuk, hogy az élet nehéz, hanem azt mondjuk, hogy az élet szép, és erre a legjobb példa, azt hiszem, ez
éppen,
a könyv.
Éppen nézegettem én is, és a képek alapján úgy azon gondolkodtam, hogy olyan dolgokat sikerül neked megvalósítani, amikről az emberek úgy általában csak álmodoznak.
Hogy majd egyszer,
és
igen.
Bár nincsenek hasonló korlátaik, mégis valamiért bezárkóznak, és azt mondják, hogy én ezt, hát ez olyan távoli, vagy túl nagy befektetés, energia szempontjából, meg anyagi, meg mindenféle. Biztos, hogy amikor megtörtént ez a baleset, akkor nem úgy kezdődött el ez a világutazó éned alakulni, hogy azt mondtad, hogy na, akkor most innen kezdve világutazó leszek, hanem valahogy szépen lassan elindult. Ez hogyan történt?
Hát az úgy történt, először megtanultam öltözködni, az is kb. Fél éve tellett. Tehát a rehabilitáció nagyon szörnyű volt Magyarországon 92-93-ban. Aztán nehezen megtanultam újra pisilni, tehát ezek nagyon fontos dolgok az életbe, tényleg. És persze, tehát most legutóbb, leghosszabb távon, hát és akkor Etiópiában voltam ezelőtt 5 évvel most már, tehát nem úgy működik, hogy fogom magam, és én se úgy kezdtem. Viszont úgy kezdtem, valóban egyszer végig felmértem, és 2005-ben hátizsákkal a hátamon elmentem Mexikóba, elrepültem Mexikóba, és ott adtam magamnak 3 hónapot, hogy felderítsem Latin-Amerika egyik-másik országát, és elég sok helyre jutottam. Nagyon nehéz volt egyébként, tehát amit mondtál, az nem mond ellent egymásnak, ami nehéz, az lehet szép is, tehát a nehézségekben rengeteg szépség van, főleg utólag, tehát nekem olyan alkatom van, hál' Istennek, hogy emlékszem a rosszra is, de nem nagyon foglalkozom vele, tehát így utólag is mindig megdöbbenek azon, hogy belolvasok a saját soraimba, hogy mennyi nehézségen mentem keresztül, ezeket elfelejtem, és ezért mindig belevágok újra és újra és újra.
Laci, szeretném, hogyha te is mesélnél erről a könyvről, gondolom Bendegúsz már régóta ismered, ugye mondtuk, hogy nem csak kiadó szerkesztő, hanem barátja is vagy ennek a bátor fiatalembernek. Amikor ez a könyv megszületett, akkor mi volt az elképzelés, vagy hogyan dédelgettétek?
Hát, tulajdonképpen régóta dédelgetjük ezt a könyvet, hogy ez megjelenjen. Pontosan 2009. január 27-én vagy 26-án láttam Bendegúznak a képeit egy miskolci galériában, egy fotókiállításot, és akkor rögtön írtam neki egy e-mailt, hogy engem ez nagyon megfogott, megkapott, és gondolt-e arra, hogy esetleg könyvformában is megjelenjen. Mert a képek azok nem csak képek voltak a falon, hanem mellette olyan több mondatos szövegek is voltak, ami azt sejtette, hogy egy egészen rendkívüli tehetségű fotóssal és emberrel lesz dolgom. És aztán hát többször nekifutottunk a könyv kiadásának, és többek között azért is, mert azért Bendegúz időnkre eltűnik egy-két hónapra, tehát, és az én életkörülményeim is másképp alakultak abban a időszakban, de mindig is bennünk élt az a tudat, hogy előbb-utóbb majd csinálunk egy könyvet. Bendegúz olyan alapanyaggal szolgál, ami mellett nem tud elmenni egy olyan ember, aki kultúra közvetítéssel foglalkozik, és csak a megfelelő időt és a megfelelő szituációt kellett megtalálni. Ez tavaly, amikor hazajött Türkmenisztánból, meg az ázsiai, kis ázsiai körútjáról, akkor álltunk neki dolgozni. Végülis a Bíbor kiadomány a könyvet megjelentett, ez egy családi vállalkozás, én meg a lányom csináljuk, aki ennek a könyvnek a nyomdai előkészítő munkáit végül is megfogalmazta. Dolgoztunk rajta intenzíven 3 hónapot, mert hittük azt, hogy valami olyan dolgot adunk ki a kezünkből, ami mindenki számára példaértékű lehet. Éppen ahogy az előbbi beszélgetésben is volt, hogy valóban Bendegúz a kerekesszék léthatárait feszegeti, és úgy is találtuk ki a szlogent, hogy Bendegúz, aki méltó a világ híre, vagy Bendegúz méltó a világ híre.
Igen,
Bendegúz.
Most itt
vagy jelen, úgyhogy lehet
nyugodtan.
Igen,
tehát ugye ezt a fajta kettőséget ezt lemecseltük előre, hogy én leszek az, aki folyamatosan dicséri.
Dicsérés, nyilván ez így szokott lenni.
Meg aki utazik.
Aki utazik. Azt is mondjuk el hallgatóinknak, hogy ma 4 órától Marosvásárhelyen találkozhatnak veletek, mégpedig a Bernádi házban, ahol ugye egy könyvbemutató is lesz, aztán Erdőszentgyörgyön szintén ma este 7 órától, és kedves csíkiak, ne féljenek, hiszen csíki könyvásár van, és ott lesz lesz Bendegúz is, 13-án ugye vasárnap az Erős Zsolt arénában lehet veletek találkozni. Az időpontokat
12:30.
Na, akkor már megvan az időpont is. És akkor ott kézbe is vehetik ezt a könyvet, még egyszer mutatom a webkamerába, és akkor így nem csak beszélünk róla, hanem fel is tudják lapozni. Hogyha ezt halljuk, hogy világutazó, akkor ide mi fér bele? Hány ország? Hová, inkább úgy kérdem, hová nem sikerült meg eljutni, mert valószínűleg nagyon sok helyre eljutottál már.
Tehát a könyve is van egy térkép, többféle térkép is van, és tehát nagyon fontos, hogy nekem nincs bakancs listám, tehát én nem úgy választok a célpontokat, és nincs egy kijelölt terrem, sose volt. Már azért se volt, mert az életem se így képzeltem, és az, hogy ilyen, így alakult az életem, azt próbálom megélni minden mélységébe. Körülbelül 100 országban azért jártam már, most már nem, egy ideje nem számoltam, tavaly voltam nyáron autóval legyen hosszabb körúton Közép-Ázsiába. Pont Türkmenisztánban nem voltam, de a csomó más listámban volt, tehát Kazakisztán, Tadzsikisztán, Kirgizisztán. Egyébként Kirgizisztánban az ország nevét mondják, hogy Kirgizisztán. És tehát ez nagyon fontos, mert akárszor azt mondták, Kirgizisztán, mondták, hogy ők nem Kirgiz, hanem Kirgiz. Magyarországi magyarnak nehéz kiejteni, nekem erdeinek, igen, mert a románból itt is van az ő, meg az ő, tehát őt mondanak, meg őt. És akkor az még viccesebben hangzik, hogy Kirgizisztán.
Akkor már hova valósi vagy, hogyha így mondtad, hogy nekem erdeinek?
Erdőszentgyörgyön születtem, és ott nevelkedtem az első néhány évben, és ott a szüleim, az egész család Dévára költözött muszájból, és akkor 17 éves koromban települt át az egész család Magyarországra.
Hát nagy utazó.
Bizony, és annyi helyet bejártál, nagyon sok nyelvet is beszélsz, és hát nem tudom, hogy hol tudnának téged eladni, szinte se volt, tehát tényleg a nyelveket, hogyha nézzük, amiket te egy részét beszéled nagyon más jól, és más részét megérted.
Igen, tehát megint visszajövünk Erdélybe, tehát én ugye szerencsére, ilyen szempontból szerencsére Déván nőttem fel, ahol a magyar-román nyelvet anyanyelvi szinten tanultam meg, és az iskolában én szerettem a nyelveket, nem azért jártam a nyelvórára, hogy végigásítsam, tehát végül is 17 évesen magyar-román német-orosz tudással mentem a Magyarországra, és aztán az összes többi kényszer volt, tehát az angolt, a francia, spanyolt kényszerből tanultam meg. Az angol a magyar után most, amit jobban beszélek, legjobban a románból sokat felejtettem. Összes többi nyelv olyan, hogy a nyelvi környezetben előjön, mint egy kapcsoló, ilyen le van ülepet az emberek az agyába. Nagyon kevés ember képes, én nem vagyok olyan képes egyszerre 7-8 nyelven beszélni, hogyha most meg kéne szólalni franciául vagy spanyolul, tudnék, de ahhoz, hogy rendesen beszélni az ember, az kell egy kis idő. Tehát most a magyar, román, angol, bár a német is, tehát a némettel is. Tehát lényegében Európában, tehát el lehet adni persze még Grúziába, albánul, tehát van egy csomó ország, ami nyelvben, ahol nem lehet, de például az orosszal is, hát hatalmas, amennyire utáltam az orosz annak idején, már mint az ellenséget, inkább nem a nyelvet, olyan nagy segítség volt később, akár Afganisztánban, akár Etiópiában, és hát megdöbbentő helyeken boldogultam orosszal, amikor már semmi más nem működött. A románt ne is említsem, mert a románra az elképesztő segítség volt az összes több idegen nyelv megtanulásánál, az angolba, a franciába. Úgy mentem el Afrikába, először nem beszéltem kukot se arabul, se franciául, de románul igen, és akkor emlékszem, hogy stoppoltam, és felvette nyugdíjas geofizikus, aki Marokkóból lakik, de francia származású, és elbeszélgettünk filozófiáról, franciául, úgyhogy nem beszéltem a kukkot se, minden, tehát a román dolgokat elfranciásítottam, de tudtam kérni pohár vizet, meg nem tudtam azt megkérni, hogy vegyek ki a székemet, de minden másra elbeszélgettünk, mert minden más annyira identikus, annyira felismerhető a román nyelv jó ismeretével. És ez igaz volt az angolra is, tehát amikor Svédországban tanultam, mindenki csodálkozott, hogy honnan ismer ezeket a nagyon nehéz orvosi kifejezéseket. Mondom, románul is így van, tehát honnan ismerem.
Hasonlóságok.
Azon kívül, hogy a nyelveket kezdted megtanulni, mi az, ami még rád rakódott, vagy amit elhoztál, most nem, nyilván nem anyagiakra, vagy nem tárgyakra gondolok, de amiket elhoztál magaddal, és tovább viszel magaddal ezekből az országokból, ahol jártál.
Tehát azt hiszem, hogy az élményekről lehet tudnál beszélni, vagy 10 napot.
Igen, tehát
igen, de úgy értem, hogy van-e valami olyan, ami úgy rád ragadt, tehát hogy befolyásolta az életedet, mindaz, amit ott láttál, azon kívül, hogy az emlékek nyilván gyűltek, és
tehát
az élmények.
Nehéz megítélni, de az biztos, hogy az ember, aki sokat utazik, egyre nyitottabbá válik. Tehát eleve nem voltam zárkozott ember, de azzal, amiatt, hogy rengeteg országban rengeteg fél emberrel találkoztam, tehát belőle már biztos nem lesz soha rasszista, meg pont nem lesz fasiszta se, tehát egy csomó minden ista, már nem leszek, meg izmusos se.
Szerintem sokkal toleránsabb is leszel egy egy adott szituációban is, mint mondjuk egy átlagember.
Meg intoleránsabb is, tehát az ember, hogyha sokat utazik, megtanulja kezelni a helyzeteket, és megismeri önmagát, az a legfontosabb. Én végül is megismerkedtem végre önmagammal, ezt szembesülök minden alkalommal, és mindig valamit tanulni, egészen döbbenetes, hogy tavaly is, amikor autóval voltam egy kis Suzuki Jimny-vel, egy kis miniatűr terepjáróval elmentem egészen az afgán határig, ott nem léptem be, mert túl sokat kértek. De afgánok teljesen megörültek, szóval mióta mennek oda a turisták, ilyen horror összegeket kérnek a belépésért, és aztán nevet mondják, hogy határon lehet, hogy még egyszer elkérik, és aztán oda ment, és már mindenkinek a 100 dollárosokat adni. Hát mondom, hogy magyar vagyok, tehát én egy egyszerű kis, látják, még kis autón van, ennyi kis pénzem van, tehát én nem akarok senkinek 100 dollárosokat lepengetni. Szóval az ember biztosan megváltozik, tehát én mindenkinek javaslom, aki nem utazik, és akinek így kétségei vannak önmagával, meg a világgal kapcsolatosan, menjen el, tehát egyben nem kell sehová. Elég például elmenni biciklitúrára Magyarországon, vagy Erdélybe, felül biciklire. Az egyébként pont olyan kihívás, olyan, főleg nagyváros embernek, aki nem szokott utazni ilyen módon, mint elutazni Afrikába hátizsákkal. Tehát bejárni biciklivel Erdélyt, a Romániát, és mindent meg fog tudni a világról, mert a világ az nagyjából uniformizált mindenhol. Az emberek élete az különböző.
Tulajdonképpen Mednegúznak az interneten fent van egy fotóalbuma, aminek majd elmondja a nevét, hogy hogy lehet rákeresni, és ott szinte minden olyan fénykép, amit külföldön készített, válogatva fölkerült, és hát az volt az első kiinduló pont, hogy annak milyen volt a terjedelme, melyik országban mennyi fénykép volt, hogy az arányokat találjuk meg, illetve négy földrészen járt, az teljesen evidens volt, hogy Európát nem kell, hogy egy kerekesszékes világutazó beutazza, mert az szinte mindenki számára valamelyes ismert, hanem arra törekedtünk, hogy egzotikumok kerüljenek bele a könyvbe.
Amerika, Afrika
és Ázsia. Nem is ebben a sorrendben, de igen, erről van szó, és hát azt nem tudjuk, hogy lesz-e ennek a könyvnek folytatása, bár nagyon szeretnénk, hogy a 100 országból még legalább ugyanennyit megmutassunk, és mielőtt feltennéd azt a kérdést, hogy készülünk-e közös útra, azt mondom, hogy természetesen igen. Azt fogadtuk meg, hogy a 2019. augusztus 30-áig, vagy 31-ig ezt a könyvet sikerül eladni, értékesíteni, eljuttatni az olvasókhoz, akkor elmegyünk és Portóba, Portugáliában a egyik borozóba iszunk egy pohárba.
Na hát akkor én azt kívánom nektek, és kedves hallgatók, figyelem sok könyvet vásárolni, mert itt egy útatét, úgyhogy is.
És annyira szépek a fotók, most nézegetem itt közben. Próbálok figyelni félfüllel és résen lenni, csak folyamatosan elragadnak a fényképek, tehát nagyon-nagyon
kosz. Nagyon nehéz volt a képeket kiválogatni, mert rengeteg fényképek van, több tízezer hasonló egyforma ilyen minőségű képek nagyjából. Tehát én nekem a téma az élet, tehát a hétköznapi élet, tehát nem nagyon szeretek így, meg a teljes hétköznapi nézőpontot választom, tehát nem próbálok művészkedni, vagy erőlködni a képekkel se. Nagyon jó fényképezőgépen van most már, tehát folyamatosan használtam különböző Nikon gépeket, nem tudom, szabad-e mondani, szóval jó fényképezőgépeket, és tehát jó fényképezőgépen van. Mondok egy példát, amikor Etiópiába elutaztam, két kis hátizsákom volt, illetve ilyen felakaszt, egy iskolás táska méretű hátizsákot, 5,6 kg volt minden egyéb dolgommal, fotós táska 15,5 kg volt. Tehát azt cipeltem igazából végig Etiópiába, az nagyon nehéz volt, oda vittem még filmes gépet is, úgyhogy...
Itt az imént a román rendőröket említetted, és nem vagyok rá büszke, hogy pont Kolozsváron történt meg veled az eset, de kíváncsi lennék arra, hogy a világ összes más pontjain, mennyire toleránsok az emberek, és mennyire segítőkészek, illetve megvan-e oldva az az infrastruktúra, ami ahhoz szükséges, hogy neked könnyebb legyen utazni. Most nem csak a repterekre gondolok, hanem egyáltalán az, hogy be tudj menni egy intézménybe, le tudj menni. Sajnos itt Romániában nagyon nagy hiányosságok vannak, nagyon sok barátunk van, aki hozzád hasonlóan kerekesszékben van, és amikor ide bejönnek műsorban, mindig elmondják ezeket a történeteket.
Szóval az akadálymentességről beszélünk, akkor az akadálymentesség az úgy néz ki, mint a levegő. Embereknek, ha nincs akadálymentesség, nekünk nincs levegőnk, tehát a nem akadálymentes országban egy sérült ember, mindegy, hogy mozgás sérült, a látás sérült, hallás sérült, vagy értelmi sérült, tehát egy nem akadálymentes országban élete hosszán fulladozik ez a helyzet. Tehát ilyen szempontból itt a közép-kelet-európai régió, tehát most nem az országot nem sorolom el, világviszonylatban középmezőnyben vagyunk, tehát vannak sokkal rosszabbak, vannak sokkal jobbak. Általában Nyugat-Európa, tehát Ausztriától nyugat felé, és főleg Észak-Európa, tehát északi régió, Skandinávia, az skandináv ország példaértékű, tehát nem csak ebben, de akadálymentességben is. Tehát ott fel sem merül a kérdés. Mondok egy példát, pár éve a párommal Hamburgba ebédeltünk kiülős tehelyen, és jöttek, mentek a kerekesszékes emberek. Az emberek az érzés, hogy úristen, itt mindenki nyomorik, idézőjelben, Németországban nem, arról van szó, hogy amíg Miskolcon magunkon kívül nem igen látok, esetleg egy sportolót még látok ott is az utcán jönni-menni, addig nem lehet látni sérülteket. És amíg a sérültek nem lesznek jelen a társadalomban, a hétköznapi helyszíneken, addig ez nem fog változni. És itt sajnos még, tehát Magyarországon sem rúzsás a helyzet, de akadálymentesség szempontjából, tehát hangsúlyozom csak akadálymentesség szempontjából, Románia és Erdély sokkal rosszabb, sokkal inkább kevésbé fejlett. És ez a hozzáállás tényleg, hogy mondtam a rendőrnek is, ráadásul románul is látta, ott a párom is, aki szintén kerekesszékes, hogy de hát ide jöttünk, és nem ülünk sokáig, és a kocsim nem zavart senkit, tehát nem volt útba, és mondta, hogy már megrendelte a darut, hogy ha nem viszem el máshova, akkor nem tud. És akkor
beültem. Azért.
Én nem hiszem, hogy hát ez a dolga.
Én nagyon dühös vagyok, különben bocsánat az ilyen szituációkra, mert az itteni parkolóhelyeken is állandóan kampányolunk amellett, hogy ne parkoljanak a kedves hallgatók, vagy a...
És nincs parkolási lehetőség, ez Kolozsvár belvárosában nincs. Tettem két kört a főtéren, ez ott volt a régi Várfa mellett a könyvfesztivál, és aztán végül elég messze találtam egy helyet, szerencsére volt egy hely, de egyébként lehetetlen közlekedni. De máshol ez változó persze.
Elröpült velünk az idő, de szeretném, hogyha már itt Júlia az élményeket említette, kiemelnél néhányat ezek közül. Tudom, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy a legek, de mégis biztos volt vagy olyan kontinens, vagy olyan ország, ahol tényleg azt érezted, hogy olyan jó volt ott lenni, vagy különlegesebb volt, vagy el sem hitted, hogy egyszer akár kerekesszékben, akár két lábon eljutsz oda.
Vagy ahová pont emiatt többször is visszajársz esetleg.
Hát ez az egész utazás egyébként ilyen. Tehát mondom a legutolsó élményemet, tavaly nyáron 3 hónapig voltam Közép-Ázsiában, autóval egyedül egy kis mini terepjáróval, de nagyon szuper kemény terepjáróval. És elmentem Tadzsikisztánba és a Pamirba, én világéletemben le akartam menni a Pamirba is, és hát a kerekesszékkel nem igen járható. A Pamir van egy út, amit úgy hívnak a Pamir Highway, tehát Pamir útvonal, de én szerintem ez egy rossz vicc, mert azért Pamir Highway, mert az út is olyan rossz, mint maga az út, mint maga a hegy, tehát ott szinte nem lehet közlekedni. És az rengeteg élményben volt részem, a többek között meg is betegedtem, de ez egy másik dolog történet. Kirgizisztánban megmérgeztek, hát házikosztal mérgeztek, úgy értem, tehát Kirgizisztánban a házikoszt az olyan kosztos, olyan mocskos, amilyen nálunk a középkorban lehetett, tehát szó szerint. Tehát ez nem megvetendő és nem furcsa, mert ott ez a helyzet a jurtában és ilyen a régi, tehát a paraszti világban. Nem tudom Magyarországon
tehát
mi
nem
volt.
Nem szándékosan mérgeztek.
Nem, semmi szándékos. Tehát én ittam hülye fejjel, túl sok kumiszt ittam, szerettem a kumiszt, és láttam, hogy az a kumiszt is tele volt mindenféle fekete ízével, amit nem kellett volna. Egy ilyen érdekes élményem például a Tadzsikisztánban. Tehát most már eléggé megtanultam a határokat, mégiscsak hol vannak a határok, mert hogyha lemegyek az egyetlen járt útról, az Pamirba egyedül, kerekes székkel, terepjáróval, és ott elakadok, akkor meghalok. Tehát teljesen egyértelmű a képlet, mert ezeken a helyeken hét számra, hónap számra, lehet évszámra senki meg nem ford. Tehát aki még nem volt a Pamirban, nem tudja elképzelni, az olyan, mint a Mars. Gyakorlatilag a Mars a Föld, gyönyörű szép, de olyan, mint a Mars. És olyan nehéz is. És ott egyszer csak sikerült elakasztani a kocsit, lementem. Én a kocsiból mostam. Tehát megszoktam, hogy ezt a kis telpjárót, hogy ferdén beleállítom egy patakba vagy tóba, bekötöm az övet kiengedem teljesen, ameddig engem megfog, és akkor kihajolva az autóból, két kézzel mossam a ruhámat. Persze lakott településeken ez általában attrakció volt, hogy 100 ember nézte, mit csinál, és hogy miért nem száll ki, miért így most. Akkor tudtam, elmondta, azt ezt mindig elmagyaráztam, mert ha megkérdezik. Na és ott elakadtam ezen a helyen, nem vettem észre, olyan magas volt a talajvíz, hogy a kocsi elsiet. És akkor én, tehát voltam rendes táborjásom, minden, próbáltam kiszállni, kiszálltam nagy nehezen, elkezdtem ásni, ástam majd 2-3 órán keresztül, hogy mérve süllyedt az autó, meg én is, tehát magamat is ástam folyamatosan, én is süllyedtem egyfolytában el. És aztán jöttek, na igen, jött egy román motoros csapat Bukarestből, tehát ők is innen is rengetegen utaznak, és ők nem bírtak szintén se kiásni, se kihúzni, de aztán egy pár órával később jött egy Toyota Land Cruiser, kettő jött egyszerre a két szemközti irányból, és ők meg kirántottak. Szóval többször előfordult, hogy elakadtam különböző helyeken, vagy gyalog, vagy terepjáról, de amikor megteszem bármit, amit lehet, utána várok. Például Grúziában egy hetet vártam 3 napig egyszer, hogy arra jelme egy pásztorgyerek. Hát, és ez így rendben van szerintem.
Teljesen rendben van, és tényleg egy hős vagy. Nagyon szívesen hallgatnánk még ezeket a történeteket, de lejárt szép lassan a műsoridő. Nagyon
köszönjük a meghívást.
Én megköszönjük, hogy itt voltatok, és reméljük, hogy hallgatóink ma 4 órakor még egyszer mondjuk a Bernádi házban, Marosvásárhelyen ott lesznek, majd Erdőszentgyörgyön 7 órától, ugye a Rédei kastélyban lehet veletek találkozni, és Csíkszeredában 13-án, vasárnap Erős Zsolt Aréna. 12 óra,
30
perckor. Itt a könyv, nézegessék, fogyasszák, és kérdezzenek bátran, mert szerintem mindenre kapnak választ, hogyha felteszik benne gusztól. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük, és szeretjük vásárolni.
És közben a hallgatók is SMS-ben gratulálnak nektek.
Igen, föl lehet menni a Facebook oldala, van Bendegúznak, Bendegúz a kerekesszékes világjáró, tehát mi is frissítjük ott az információt.
És akár gondolom kapcsolatban is lehet veled kerülni, hogyha valaki szeretne bármit
megtudni, akkor
semmi akadálya. Köszönjük szépen, jó volt ez a reggel, köszönjük, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.